Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlöm Önöket, ez a Rebrief, a Mediátor Full Service reklámügynökség és a Trend FM közös műsora. Akik ma itt vannak velünk, szokás szerint Négyesi Tamás, a Mediátor stratégiai igazgatója. Szia Tamás!
Sziasztok, üdv a hallgatóknak!
És Dankó Bence, Mediátor stratégiája.
Sziasztok, köszöntünk mindenkit a hibrid munkavégzésből.
Na, a mai vendégünk Simon Krisztián lesz a Marketing és Média magazin főszerkesztője, és vele a legbefolyásosabb médiaipari emberekről fogunk beszélni, pontosabban arról a listáról, amit ők állítottak össze. A GVA ökle ma is téma lesz, aztán beszélünk a borsodi kampányáról, az OTP sportolókról szóló kampányáról, aztán beszélünk a Sixo új spotjáról, a Sberbank kampányáról, és legelőször a spotszemlében az Algida boldog gyerekekről alkotott elképzeléséről beszélünk, hiszen fagyi nélkül nem lehet boldog egy gyerek. Punktum. Ez az elképzelés azért egy picikét egyszerű, le van egy kicsikét butítva, de kíváncsi vagyok, hogy reklámos szemmel ti hogy látjátok.
Én egy teljes stílus meg műfaj tévesztésnek érzem ezt a reklámot.
Azt hittem, hogy teremtésnek. Azt hittem, azt mondod, hogy műfaj teremtésnek. Igen?
Mert hogy arról van szó, hogy van egy ilyen tök egyszerű, tök jó kis élvezeti cikkünk, fagyi, ami egy ilyen alapvetően egy érzéki élmény, meg alapvetően egy ilyen emocionális valami, amit az ember úgy megkíván, nem gondolkodik sokat, megveszi, örül neki, jól esik neki, kész. Ez a fagyi. Ehhez képest a fagyizáshoz, meg hogy a gyerekeddel közösen fagyizol, vagy megjutalmazott fagyival, ez csinálni egy olyan spotot, amelyik egy óriási ideológiát gyárt arról, hogy miért fontos a fagyizás, meg az, hogy mosolyogjon a gyerek. Ez egy olyan mellélövés, hogy így néztem a spotot, miről szól ez, hogy neveljünk rendesen gyereket, stb. Fagyi.
Akkor ezt itt zárjuk is le, és menjünk tovább, a Sberbank fél éve reklámarcot keres, erről szól az új reklámjuk is. Nyilván reklám a reklámban, vagy casting a reklámban, életszerű helyzeteket próbáltak meg elénk tárni, hogy hogyan is zajlik a Sberbank élete marketing terén. Na, de miért is jó ez, vagy miért találhat be ez a reklám?
Kicsit Cofidis utóérzésnek vélem a dolgot, de ez nem baj, tehát hogy ez tudna jól működni is. Ez egy klasszikus, megint egy klasszikus reklámos technológia, választunk valami teljesen abszurdnak tűnő helyzetet, dolgot, és azzal ellentétpárba behelyezzük a mi termékünket, szolgáltatásunkat, ami igazából önmagáért beszél, nincs szüksége ilyen körítésre. Na de akkor itt bukik meg egy kicsit a narratíva, hogy de akkor miért is castingolunk, hogyha a mi termékünkben ennyire biztosak vagyunk, vagy szolgáltatásunkban, akkor minek is csináljuk ezt az egészet? Ebbe egy picit elbukfencezett ez a kampány, a kivitelezés is lehetne jobb, de egyébként viszont maga az, hogy geggel operálni ilyen abszurd helyzetekkel, ez nagyon jól szokott működni, úgyhogy jó volt az irány, egy kicsit a kivitelezés érzem gyengébbnek az ideálisnál.
Kampánybejelentő kommunikációban egyébként megjegyezte a Sberbank, hogy azért készült el az újabb spot, mert az előző spotnak akkora sikere volt, és várta a közönség a folytatást.
Ez a klasszik influencer van, ez sokan kértétek.
Ezt akartam mondani, hogy ez nem létezik, ez a sokan kérdeztétek. Valószínűleg itt is ez a helyzet. Menjünk is tovább a Sixo új spotjára, miért ne címmel, platform változtatásra inspirál, de vajon milyen változtatásra?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogyha elolvasod a kommunikét mellé, a spot mellé, akkor igazából kiteljesed a kép, meg így értelmet nyer ez az egész. Tehát onnan inspirálódik az egész, hogy igenis a két másik nagy kóla üdítőipari márka mellett miért ne próbálhatnád ki adj esélyt a Sixo termékeinek. Alapvetően ez volt a kiinduló pont, de aztán a kivitelezés abszolút egy ilyen klisés megoldás. Ráadásul egy ilyen 90-es évekbeli kliséket sorakoztató alkotás lett szerintem ez a spot, mert tényleg olyanok vannak benne, hogy hambitevő vékony lány, végén a csajt felviszi a srác, valahová, ezt nem tudjuk.
Ráadásul fordítva, mert az mennyire bevállalós, hogy azt mondja a végén a VO-ban, hogy miért ne fejeződhetne be jól a nap, és azt látjuk, hogy egy buliban egy lány kézen fog egy fiút, és elindulnak egy lépcsőn fölfele egy házi buliban, nyilván felfele galéria lett, hogy valami.
Tehát, én mindig erre vágytam, ahányszor házi buliba mentem, mindig arra vágytam, hogy ez megtörténjen. Az OTP új kampányában a kitartást ünnepli sportolók főszereplésével készült ez a kampány. Nyilván az OTP azért tudjuk, hogy eddig is jelen volt a sportéletben leginkább a futballban, és itt is egy focis jelenettel kezdünk. Miért is volt fontos ez az OTP számára szerintetek, és kik a célcsoport?
Én azt képzeltem, hogy ez a spot azért készült el, mert hogy a marketing osztályon így nézegették az Excel-t, hogy mire mennyi pénz ment el, és akkor látták, hogy ott egy nagy sor, egy nagy számmal, és az volt a sor elejére írva, hogy sportszponzoráció, és valaki ott széttárta a kezét, hogy de ebből mi látszódik? Mi jut el a fogyasztókhoz? És rájöttek, hogy még mindig nem elég, és ezért gondolták, hogy akkor most kell csinálni egy anyagot arról, hogy mennyire a sport mellett áll, meg hány sportolót és hány sportcsapatot szponzorál az OTP.
Szerintem ilyennek kell lenni egy ilyen sportszponzorációra építő márkának az EB olimpia évében egy ilyen image spotnak. Tehát szerintem szépen összeér az OTP üzenet, amit el akarnak mondani magukról, meg ez a fajta sportolói attitűd, motiváció. És egyébként csak felhívnám figyelmeteket, nem tudom, egyel vagy kettővel ezelőtti adásban volt szó a top márkákról, ott volt az OTP egyetlen pénzügyi szolgáltatóként a sok automárka között. Hát lehet, hogy nem véletlen.
Ez ezért volt,
tehát,
így
lehet,
van.
Hogy működik.
Tudjátok, mi tetszett ebben a spotban? Hogy rövid volt. És ezt most nem minden irónia nélkül mondom, pont annyi volt, aminek kellett lennie, és pont nem kellett beleereszkedni abba a pátoszba, amivel általában egy ilyen spot jár.
Nekem egyetlen egy technikai megjegyzésem lenne, vagy tanulság, az van, hogy engem a VO, tehát a narráció zavar. Túl sok a narráció ilyen sűrű képekhez, tehát hogy annyira széttart maga, amit mond, illetve amilyen képeket rak egymás után, nem lehet egyszerre ennyit befogadni. Jobb lett volna egy visszafogottabb, rövidebb és kevesebb narráció ehhez a spothoz. Erre figyeljünk oda a reklámkészítők, hogy ne toljuk túl a infóval, meg mondással, meg vizuállal az anyagokat.
Indul a Fociláza Borsodi szerint is, hasonló témájú kampánnyal indult be a Borsodi. Barátok, foci, sör és minden, ami ezzel jár. Szerintetek ennek itt volt-e az ideje? Ti is fellélegeztetek-e a sok Covid-dal kapcsolatos reklám után?
Mi nekünk ez az egyik legnagyobb, meg legkellemesebb meglepetés volt így az elmúlt pár hét és pár hónap reklámterméséből, mert ez egy nagyon-nagyon szuperül megrendezett spot. Tehát, hogy így az egész ecsnittesség, ahogy a kamera mozog, a statiszták mozognak így a térben, az egész iszonyatosan izgalmas, tele van apró vizuális ötletekkel, és amit én imádok benne, az, hogy a végén a packshotot, azt nem rárajzolták, rágrafikázták, ráutómunkázták a képre a feliratokat, hanem kifaragták habkartonból, megnyomták, és emberek viszik be a packshotos üzeneteket az utolsó képekre, nagy habkartonokon. Annyira jó hangulata van az egésznek, annyira emberi, hogy le a kalappal, én nagyon szeretem.
Ringier Axel Springer egy image kampánnyal támogatja Blikket, a Blik márkát, igen, itt leginkább ez a fontos, blik.hu, és a Blik, mint nyomtatott sajtó.
Ehhez kapcsolódóan tényleg rövidre zárva ezt a témát, van egy nagyon jól sikerült üzenet, vagy egy szép koncepció, és azt sajnálom, hogy viszont a kivitelezés az nem lett túl erőteljes. Meg maga a koncepció az, hogy érthetően tálal a Blik bonyolult, vagy legalábbis bonyolultnak tűnő ügyeket a nagyvilágból, és értelmezi neked a világot, az egy tök jó gondolat. Nagyon szép kivitelezést lehetett volna elépíteni, de sajnos ez most nem annyira tetszett nekünk.
Egy esős reggelen rejtélyes konténer jelent meg a West End előtt, a környéket pedig titokzatos üzenetek lepték el, mintha csak a Trónok harca egyik ilyen kampányát látnám magam előtt, de ez nem a Trónok harca, hanem az új Fiat 500e kampánya. Hogy hívják ezt? Milyen kampánynak? Segítsetek, ez a nem partizán kampány?
Ambient.
Igen, ambient, de volt még
tízer,
egy
teaser
kampány, így van.
Hát az már biztos nagyon jó dolog, hogyha ennyi izgalmas szót lehet elmondani egy kampányról, hogy ez most teaser-e vagy ambient-e, ráadásul együtt a kettő, meg nyilván az mindig egy ilyen érdekes, amikor egy márka kicsit izgalmasabb módon az óriás plakátnál elkezdi használni a közterületet. Nekem igazából egyetlen egy dolog miatt volt az, hogy betettük ezt az aktivitást a Rebriefbe, az az, hogy azon gondolkoztam, hogy vajon ezek az ambient megoldások, ezek elmennek-e már abba az irányba, hogy igazából influencereknek díszletek. Tehát, hogy így ad lehetőséget egy újabb, érdekesebb fotózkodásra a felbérelt influencernek.
Ó, milyen érdekes, hogy ez jut eszedbe. Bence, viszont most, ha már nálad van a szó, akkor mindig szereted a GVH-s híreket, ezekről te szeretsz beszélni. Ugye most 25 millió forintos bírságot szabott ki a GVH egy sampon gyártójára és forgalmazójára, mert megtévesztő reklámjuk volt az egyik terméküknek. Na most ez a 25 millió forint szerinted igazságos-e, vagy igazságtalan? Mit gondolsz róla, Bence?
Azért tettük be a műsorba, mert konkrétan azon bukott el ez a márka, hogy azt állította magáról, hogy ez egyik samponja az fokozza a fejbőr vérkeringését és a tápanyagellátottságot, és erősíti a hajszálat, és teljesen megszünteti a hajhullást. Nem tudta a márka ezt igazolni, hogy tényleg tudja ezt a termét. Nyilván voltak laborkísérletek, meg bekértek tanulmányokat, nem működött a dolog, a GVH pedig büntetett. Figyelni kell arra, hogyha ígérünk egy feature-t, meg egy terméktulajdonságot, akkor azt a termék tényleg tudja, mert ha nem tudja, akkor abból GVH büntetés lesz.
A fő témánk pedig a legbefolyásosabb emberek a magyar médiaiparban. Hát ezt a listát ugye a Marketing és Média magazin állította össze, Simon Krisztián lesz a vendégünk, a magazin főszerkesztője. Erről fogunk most beszélgetni, itt folytatjuk.
Rebrief.
Köszöntöm tehát Simon Krisztiánt, szervusz!
Sziasztok!
A nulladik kérdés, hogy miért készül el évről évre ez a lista, amiről az előző részben beszélgettünk?
Hát az volt a terv annó, amikor 2006-2007-ben elkezdtünk gondolkozni, hogy milyen listát tudnánk összeállítani, ami egy picit a szakmánkat mélyebben, jobban megmutatná. Akkor megnéztük, hogy mit csinál a Time magazin. Őnekik van a 100 legbefolyásosabb ember a világon rangsorú, ami nyilván egy nagyvilágról, nagy emberekről készült összeállítás minden évben, akkor már nem tudom hányadik éve adták ki, és mi elkezdtünk azon gondolkozni, hogy ennek mintájára, tehát hogy a legbefolyásosabb szó az, ami megragad bennünket ebből.
Nagyon szubjektív, azt hozzá kell tegyem, nagyon-nagyon szubjektív szó, tehát ez nagyon nehéz lehet körbeírni.
Hát konkrétan, mondjuk úgy, hogy megfoghatatlan, tehát nem egyszerű, de akkor is nagyon megtetszett nekünk, és aztán arra gondoltuk, hogy akkor nézzük meg, hogy egy kicsi országban, mint amilyen Magyarország, és annak egy nem túl nagy ágazatáról, de azért egy meghatározó ágazat, ugye akárhogy is nézzük a marketing és a média, és mondjuk kiemelem a médiát, azért egy borzasztóan fontos iparág, szerintem ezt érezzük saját bőrünkön, meglátjuk, hogy nézzük meg, hogy ennek az iparágnak kik a legbefolyásosabb emberei Magyarországon. És elkezdtünk ezen gondolkozni, sokáig gondolkoztunk, talán egy vagy két évig, és 2008-ban volt, amikor először megjelent ez a rangsor, és nem is voltunk benne biztosak, hogy hú, lesz a második vagy harmadik. Nagyon vegyes volt a fogadtatás, sok pro és kontra ér volt, és hát nyilván egy picit talán szomorúak is voltunk, hogy nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Mi azt gondoltuk, hogy ez egy nagyon nagyot fog szólni, mindenki nagyon büszke lesz, aki ezen a rangsoron rajta van, és hogy igazából ez egy fontos lista. És nem olyan volt, mint amilyennek elképzeltük, de aztán mi magunk olyanok vagyunk, én is, meg a csapat is, hogy nem adjuk fel, próbálkozunk, és 14. alkalommal készült el most. És tök jó, hogy nem adtuk fel, mert most is azt gondoljuk, amit annó is, hogy ez a lista, ez több, mint egy egyszerű rangsor.
Milyen érdekes, hogy 2008-at érünk, igaz, amikor elkezdtétek, hogy akkor mennyire más volt a világ, és vajon mi volt az első, ami eszetekbe jutott, hogy ez nagyot fog robbanni? Azt mondtad, azt hiszem ezt a szót használt, hogy ez nagyot fog robbanni. Mitől gondoltátok ezt?
A listák nagyon jól működtek mindig is a világban, tehát azért azt figyelgettük, hogy a különféle rangsorok, főleg, hogyha rangsor, hogyha 1, 2, 3, 4, 5, tehát hogyha egy rangsort állítunk, nem pusztán egy lista, nem azt mondjuk, hogy az 50 fontos szereplője egy ágazatnak, hanem azt mondjuk, hogy ez egy 50-es rangsor, aminek van első helyzetje, meg van 50. helyzetje. Nyilván az első 10 helyzet az mindig nagyon örül, bár ott is voltak kérdések, hogy ki a harmadik, meg ki a negyedik, és miért pont. Egy kvázi megfoghatatlannak hangzó legbefolyásosabb címkével ellátott rangsor esetében. Meg hát vannak, akik a lista végén vannak, ott meg megint olyan megkérdőjelezendő volt, hogy az úgy jó-e, vagy nem jó-e. De a listák mindenhol a világban, a rangsorok, akkor azért azok valahol annak mindig van egyfajta visszhangja.
Mi lehet a jelentősége ennek a listának általában? Tehát, hogy nyilván annak, aki felkerül, az így vagy öröm, vagy egy kicsit csalódottság, aki nem kerül fel, ott is nyilván vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy ott lenne a helyük, de így általában miért fontos ez?
Ha egy adott cég teljesítményét sok minden meghatározza, leginkább mondjuk a mérleg beszámolókban elég konkrét, exakt számok vannak, hogy egy cég hogyan teljesít, hogyan alakul az árbevétele, milyen az eredménye, az adózott eredménye, az EBITDA-ja, milyen a cashflow-ja, milyen az átlagos fizetési mondjuk rendszer abban a cégben, tehát sok minden kiolvasható ebben. Mi azt gondoltuk, hogy ha kiemelünk egy személyt, és tételesen azok a személyek, akik azért ezen a rangsoron szerepelnek, ezek a ha cégeket nézzük, akkor az első emberek lehet, hogy főszerkesztő, mert mondjuk tartalmi oldalról jön, de általában mondjuk CEO-k, vezérigazgatók, vagy marketingigazgatók, ha mondjuk a hirdetőket nézzük, de ha ügynökségi oldalt nézek, ott megint CEO. És valahol az adott év, hogyha egy előző évnek a teljesítményét nézzük, akkor bizony azért az látszódik, hogy nyilván nem egy emberen múlik, hiszen senki nem gondolhatja komolyan, de azért annak az embernek a munkássága, a személye, az elég jelentősen rányomja a bélyegét egy cégnek a működésére. Ez különböző időszakokban különbözőféleképpen derül ki, de megint csak nem biztos, hogy egy adott évnek a teljesítményét mutatja, hanem inkább több évét. Ezek az emberek, akik a mi rangsorainkon szerepelnek, 5, 6, 10, 15 éve ott vannak. Tehát, hogy a nagy kakuktojások nincsenek közöttük.
Mi a titok? Hogyan kerülnek fel a listára?
Hát három szempontrendszerünk van. A szempontrendszerünk három eleme van. Az egyik az az, hogy mekkora árbevételű céget vezet, milyen annak a cégnek az eredménye. Ez viszonylag exakt, nem teljesen fedi le a legbefolyásosabb szót nyilvánvalóan, de mondjuk a szempontrendszer egyik eleme az úgy kihámozható a mérlegbeszámolókból. És persze nem feltétlenül a személyhez köthető, de mégiscsak ő ennek a cégnek az első vagy a második ember. A második szempont, hogy mennyire meghatározó a véleménye adott embernek, aki a longlistán szerepel majd. Mennyiszer szerepel a sajtóban, mennyiszer lép fel különféle eseményeken, kongresszusokon, konferenciákon, és egyáltalán mennyire figyelhető meg, hogy azért őt elolvassák, hallgatnak rám. Tehát itt a vélemény, az a szereplés, az egy fontos szempont. És a harmadik szempont, hogy változik adott évben, amit mi vizsgálunk, az előző évekhez képest hogyan változik az ő befolyása, kapott egy új pozíciót, mondjuk egy szövetségnek az elnöke lett, vagy egy szövetség alelnöke lett, vagy esetleg egy nemzetközi pozíciót kapott, vagy egyébként céget váltott, és egy másik cégnek a magasabb pozíciójában tűnt fel. Szóval ez a harmadik szempont. És ezen szempontrendszereket figyelembe véve van egy 20 fő zsűrünk, aki összeállít egy longlistet, ott mindig bázisul vesszük az előző évet, azt a listát mindig javítjuk, azon legalább 150 ember van, azt még kiegészítjük, úgyhogy ez egy plusz 150 fős lista első körben, amit a zsűri megnéz, és aztán végül jóvá hagy szavazásra, majd jön a második kör, amikor az előbb említett három szempontrendszer szerint pénz, vélemény és a karrierében történt változás alapján szavaz a zsűri. Pontozza ezeket az embereket, és aztán utána a szerkesztőségben mi összegezzük a pontszámokat, és kialakul egy végleges rangsor. Ez így készül 14 éve, szinte változatlanul, úgyhogy ez egy viszonylag jól működő rendszer.
Elég érdekes trendeket lehetett felfedezni így a lista összetétele, lista alakulása során. Mi az, amilyen tanulság, meg mik a legérdekesebb változások az elmúlt több mint 10 év folyamán?
Hát talán az egyik az pont az, hogy nagyon visszaesett a tartalomszerkesztők, a tartalomkészítőknek a szerepe. Az első listán jóval több, nem tudom pontosan megmondani, de 8-10 plusz ember volt, aki főszerkesztő, aki vezérigazgató főszerkesztő, vagy kiadóvezető és főszerkesztő volt ezen a listán. Nagy bulvárlapok főszerkesztői, Népszabadság főszerkesztője, a televízióktól is a rangsoron sokkal kedvezőbb helyen, sokkal inkább a rangsor elején szerepeltek mondjuk a tartalomkészítők. Most alig maradt tartalomkészítő ezen a listán.
Elüzleti esedett a lista?
Nem a lista, a média üzletesi esedett el sokkal inkább. Én azt gondolom, hogy ahogy az mutatja, hogy milyen nagy termékek zsugorodtak össze. Például, hogyha nyomtatott médiát nézzük. Amikor ezt a rangsort először elkészítettük, akkor a Blicknek a példányszáma még közel 300 000 volt, de minimum 250 000. Most, ha a Blikről beszélünk, akkor mondjuk 50 000 plusz-minusz, de ott van a példányszáma egy Bliknek. Hogy változott meg a nyomtatott sajtó? A nyomtatott sajtó szerepe teljesen más, mint amilyen akkor van. Volt, és még most is óriási, mert hihetetlen pénzek mennek a nyomtatott sajtóba, csak a nyomtatott sajtó élén, vagy a termékek élén álló főszerkesztők, azok szerintem már más szerepben vannak, kevésbé olyan, nem akarom bántani őket, és nyilván meghatározó személyek, és nagyon is fontos személyek a médiában, de egy Blik főszerkesztőnek lenni 2000-ben és 2005 között teljesen más volt szerintem, mint most. Ugyanígy egy Storynál, ugyanígy nagyon sok másik terméknél, és még egyszer mondom, ezek nagyon-nagyon fontos termékek, csak akkor még a Blikből, meg a Storyból, meg a nem tudom micsodából vették át az internetes portálok mondjuk a híreket, ma pedig fordítva van, ma a nagy internetes oldalakról veszik át a printek, a print újságok, a hírek egy jelentős részét.
Elmúlt a bulvárpápák kora, és helyettük jöttek a influencereknek lehetőséget biztosító platformok királyai?
Az influencereket én ebbe azért nem keverném bele, mi ezeket nem véletlenül hagyjuk ki, ők nincsenek ezen a rangsoron, még csak olyan cég sincs a rangsorunk a jelen pillanatban, aki influencer ügynökség. A nyomtatott sajtó még mindig erősebb, mint az influencer marketing meg annak a terepe. Nagyon sok pénz van nyilván a közösségi médiában, de azért az influencerek jelentős része, és nem mennék bele, mert szerintem az egy másik téma, azoknak egy jelentős része azért a tévében meg a bulvár sajtóban elég nagyot menetelt, és menetel jelen pillanatban is.
A témánk az a top 50 legbefolyásosabb médiaipari ember volt. A vendégünk Simon Krisztiánnak köszönöm szépen, hogy ma rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Önöknek pedig, hölgyeim és uraim, köszönöm a figyelmet, ennyi volt már a Rebrief. Szép napot, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen.